Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket. A mai alkalommal egy gondolattal szeretnék foglalkozni, és pedig az önfelmagasztalásnak a borzalmas következményeivel. Nem tudom, hogy elmondtam-e már nektek az életemből ezt a történetet. Nem én voltam, hála jó Istennek, a szenvedő alanya ennek a borzasztó esetnek, de nyugodtan én is lehettem volna. Annak idején az orgonaépítésben dolgoztam Budapesten, és egy orgonaépítő mester úgy gondolta, hogy mindenkinél különb. És jött a munkahelyre egy másik férfi, aki nálánál lényegesen komolyabb szakipari ismeretekkel rendelkezett, brilliáns képességekkel, amit a fejében elképzelt, az valósággá tudott változni a kezei alatt fából. Hatalmas, gyönyörű, méteres átmérőjű esztergált barokk díszek kerültek ki a keze alól, és az addig a maga nagyságában gyönyörködő, tetszelgő mesternek ez nagyon komolyan megszúrta a szívét, és úgy gondolta, hogy ő még mindig benne van a pixisben, és megpróbált a maga tisztességére valamit tenni. És bement a műhely az üzem vezetőjéhez, és azt mondta, hogy ő most elmegy. Azt várta, hogy a főnök majd fizetésemeléssel, egyéb dolgokkal megpróbálja marasztalni, és ezzel igyekezte hangsúlyozni a fontosságát. Bement és azt mondta, Gábor, felmondok. Ferikém, jól meggondoltad? Igen. Akkor köszönjük a munkádat. És elment. Nem igazán ez volt a szándéka. Néhány évvel később aztán, mikor látogatást tettem az üzemben, ismét ott láttam a gyalupad mögött, és már nem mint vezetőmester dolgozott, hanem visszakullogó, visszasonfordáló emberként vették vissza. Sajnos a szakma az országban tönkre megy, és nem tudom, mi lett a sorsa a mester úrnak, de minden bizonnyal levonta, vagy legalábbis remélem levonta a tanulságot. Nagyon sokszor vagyunk mi is így, hogy a fontosságunkat szeretnénk hangsúlyozni. Azt mondja az Úr Jézus egy nagyon fontos helyen a Bibliánkban, lapozzuk is fel ezt az igehelyet, Máté evangéliuma 23. fejezetében, hogy nekünk, mint hívő embereknek másképp kell hozzáállnunk a dolgokhoz, másképp kell az életünket berendeznünk. Így olvasom Máté evangélium a 23. fejezetének a 12. versét. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Ha az előző verseket olvassuk, akkor azt látjuk, hogy az Úr Jézus nagyon komoly figyelmeztetést ad, és intelmet ad minden népcsoportnak. Éppen beszélgettünk itt kint a fiatalokkal is ezzel kapcsolatban. Nézzétek meg, miket mond az Úr Jézus a 8. versben. Így szól, ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Annak idején, mikor az orgonaépítésben dolgoztam, akkor nagyon büszke voltam arra a tevékenységre, amit végeztem, és ugyan nem volt meg a mesterfokozatom, Zoli, Darabon Zoli emlékszik, hogy minden szerszámomra, ceruzánra ráírtam, hogy pali mesteré vagyok, emlékszel? És aztán, amikor eszembe ötlött az Úr Jézusnak ez a szava, akkor gyorsan átváltoztattam magamat pali apuvá, mert éreztem, hogy az Úr Jézusnak ilyen apróságokban is nagyon lényeges a szava, hogy az ember túlságosan könnyen felmagasztalja magát. Itt van a másik, hogy ne hívassátok magatokat atyának, mérhetetlen elgondolkodtató. Tegnap jártam a Bencés gimnáziumban egy hivatali ügy miatt, és ott csak úgy röpködtek az atyák mindenfelé körülöttem. Nagyon elgondolkodtató, hogy az Úr Jézusnak ez a szava minden egyes követőjére vonatkozik, hogy egy a ti atyátok, aki a mennyben van, és ne hívassátok magatokat atyának. Így szól a 11. vers, hanem aki a legnagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Biztos mondtam már nektek, de szeretném ismét a szívetekre helyezni. Én Mentes Vilmostól hallottam, de biztos mástól származik a gondolat, hogy két háromszöggel lehetne az Isten országát és a világ országát modellezni. Abban a háromszögben, ahol a világ emberei állnak, a háromszög teteje, a csúcsa fönt van. Értitek a mondatot? A háromszög tetején állnak a nagyok, és tapossák maguk alatt a háromszögben állókat. És az Isten háromszögében? A háromszög a csúcsán áll, és a legnagyobb legalul helyezkedik el, és tartja a fölötte a háromszögön lévőket. A mostani időben Dániel próféta könyvét tanulmányozzuk, és azt találtam, hogy az egész világ történelem az önfelmagasztalásnak a történelme. Lapozzunk Dániel próféta könyve második fejezetéhez, és próbáljunk egy átnézeti képet venni azokról a birodalmakról, amelyekről a Szentírás beszél. Dániel próféta könyve második fejezetéből olvasnám előbb a 31-től a 35-ig terjedő verseket. Ez a nagy szoborról, a nagy állóképről szóló látomás, ahogy Dániel elmondja a királynak az álmát. Így olvasom. Te láttad, ó király, és ímé egy nagy kép. Ez a kép, amely hatalmas volt és kiváló az ő fényessége, előtted állt, és az ábrázata rettenetes volt. Annak a szobornak feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai részből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cseréből voltak. Nézted, amíg egy kő leszakadt kézérintése nélkül, és letörte azt az állóképet vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta azokat. Akkor egyézúzódott a vas cserép rész ezüst és arany, és lettek, mint a nyári szérűn a polyva, és felkapta azokat a szél, és helyüket sem találták azoknak. Az a kő pedig, amely leütötte a szobrot, nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet. Egyedülre ezt olvasnám. Kedves gyülekezet, Nabukodonozor király, aki az álmot látta, és akinek Dániel megfejtette az álmot, hogyan válaszolt a szívében erre az isteni üzenetre, amit álmában szemlélhetett? Elfogadta-e azt, hogy a birodalma után más alább való birodalom következik? Honnan tudjuk, hogy nem fogadta el, tessék? Építetett egy tiszta aranyból való szobrot. Mi azt gondolnánk, hogy az emberiség és az emberi történelem folyamatos emelkedésen, növekedésen megy át, és úgy gondoljuk, hogy az a kor végre, amire mi eljutottunk, az a világosságnak, a bölcsességnek és a nagyságnak a kora. Technikai értelemben mondhatjuk, hogy ez valóban így is van. De feltehetjük a kérdést, hogy a technikánk mit eredményezett. A hétfői előadásomon részt vett a testvérem is, és azóta olyan cikkeket olvasott az interneten, az Origón, ami egészen megdöbbentette. Az egyik cikk például arról szólt, hogy eltévedő méhek és üvöltő madarak. Képzeljétek el, hogy a technikánk és a gázkibocsátásunk miatt a méhecskék a nagyvárosokban és a környékén nem találják az illatösvényeket. Ti meg tudjátok keresni helyettük a fák virágait? Bárki ember meg tudja. Azt mondta Albert Einstein, mielőtt meghalt volna, hogy ha a méhek kipusztulnak erről a világról, az emberiség csak 4 évvel fogja túlélni. Érdekes gondolat, de nagyon meggondolandó. Mi fogja megporozni a növényeinket? Mi termékenyíti meg a cseresznyefát, a körtefát, az almafát, sorolhatnánk, az akácost? Ugye egy néhány hónappal ezelőtt tartottam egy ige szolgálatot az emberiség által okozott természeti károkról. A technikánk, nyugodtan elmondhatjuk, az önzésünknek a következménye, a türelmetlenségünknek, a magunkhoz ragadni akarásunknak, a hirtelen megszerzésnek az eredménye, és tönkretesszük vele a világunkat. Tehát ezt elvethetjük nyugodtan, elmondhatjuk, ez nem fejlődés, ez visszafejlődés. A Bibliánk történelem szemlélet, amit látunk, nem egyre értékesebb és egyre nagyobb dolgot mutat, hanem mit? Arany, ezüst, réz, vas, és egy teljesen értéktelen kotyvalék, vas és cserép, amelyek nem elegyednek egymással. És a legvégén nem egy aranygolyó esik le, nem figyelitek-e, hanem egy egyszerű kőszikla. Leesik kéz érintése nélkül, és összemorzsolja. És ha megfigyeljük gondosan, akkor azt látjuk, hogy olyanná lesz ez a fém szobor, amelynek az ábrázata rettenetes volt, minthogyha polyva lenne. Láttatok már ilyen könnyű töreket vagy szalmát, mikor ebben a hatalmas szélben fújja? A helyük nem találtatott, mondja Dániel próféta, és valóban így van, tehát a Bibliánk nem azt mondja, hogy az emberi nem egyre feljebb és feljebb emelkedne, hanem egyre lejjebb, lejjebb, alább és alább száll, míg végül megérik a pusztulásra. Ugye nagyon jól ismerjük ezeket a birodalmakat, amelyeket ábrázolnak a különböző fémek. Lapozzunk Dániel próféta könyve 7. fejezetéhez, ahol az állatokat szemléljük, ugyanezeknek a birodalmaknak a képeit. A 7. fejezet 3. versétől olvasom a szakaszt. Így olvasom. És 4 nagy állat jött fel a tengerből, egyik különböző a másiktól. Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai voltak. Néztem, míg szárnyai kitépettek és felemeltetett a földről, és mint valami ember lábra állítatott, és emberi szív adatott néki. És ímé más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kelt egyik oldalára is, 3 oldalborda volt szájában fogai között, és így szóltak néki, kelj fel, és egyél sok húst. Ezután láttam, és ímé egy másik olyan, mint a párduc, és 4 madár szárnya volt a hátán, és 4 feje volt az állatnak, és hatalom adatott néki. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és ímé 4. állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. Eddig olvasom. Kedves gyülekezet, próbáljuk összeállítani ezt a képet a szívünkben egymás mellé. Emlékeztek rá, Dániel magyarázatáról már az elmúlt időben szóltunk, látunk egymás mellett egy szobrot, és látunk egymás mellett 4 állatot. Próbáljátok ide képzelni. Milyen feje van a szobornak? Dániel hogyan magyarázza, mi a szobor? Ki a szobor? Babilon, de még többet mond. Király, te vagy az aranyfej. Nagyon helyes Vilmos, amit mond. Tehát a babiloni birodalomnak és annak is elsődlegesen Nabukodonozor király volt az aranyfeje. Ezt jelképezi a melyik állat? Az oroszlán, amelynek a szárnyai kitépettek, a lábára állítatott, és emberi szív adatott néki. Nézzük a második állatunkat. Mi a szoborban a szintje? Ezüst. Emellett melyik állat foglal helyet? A medve, amelyiknek a szájában 3 oldalborda van. Az egyik oldaláról átfordul ugye a másikra, és mi okozza a vesztét ennek az állatnak? A mohósága, a falánksága. Ez volt a méd-perzsa birodalom, amely egy nagy monstrummá vált, majd látjuk a 8. fejezetben, amikor összekapcsoljuk ezzel a kettővel azt a jelképet. A harmadik fémünk, hogy hangzik? Réz vagy bronz, emellett van a milyen állat? Párduc, amelyiknek hány szárnya van, és hány feje van? 4 feje van, Négy feje van, de kevés lenne az. Négy feje van. Ez a görög birodalom azt mondja, hogy hatalom adatott néki. És végül érdekes módon külön látomásban látja a negyedik szörnyeteget, amelyiknek milyen fogai voltak, és érc körmei, mindent befalt, mindent összetaposott, és ez a két vas láb, amit a Nabukodonozor által látott jelkép mutat, ez pedig melyik birodalom, melyik kétrészű birodalom? A római birodalom. Nagyon jó. Testvéreim, a babiloni birodalmat ugye Nabukodonozor király személye teszi számunkra egy kicsit érzékletesen szemlélhetővé. Nabukodonozor esetében a mindenható Isten az önfelmagasztalásnak a vágyát hogyan tudta megtörni? Igen, megengedte, hogy megbolonduljon. Az egész bibliai történelemben nem találunk még egy olyan királyt, mint amilyen Nabukodonozor volt, akit az Isten menthetőnek ítélt. Gondoljátok meg! Ezt a királyt is úgy tudta kiragadni az önfelmagasztalásnak a hatalmas kísértéséből és bűnéből, ahogy Gina mondta, a király megőrült. 7 évig a nagyzási tébolya következtében rátolt őrületben szenvedett. Azt mondja az ige róla, hogy kinőtt a szőre, mint a madarak tolla. Szó szerint azt mondja, hogy a vad szamarakkal lakott együtt, és 7 év múlva, amikor fölemelte a szemét és megértette, hogy a mindenható Isten uralkodik, és annak adja a birodalmat, akinek akarja, ekkor tudta az Isten gyógyultá nyilvánítani ezt az uralkodót. De nem találunk többet a sorban, akivel az Isten ilyen hatalmas győzelmet tudott volna megvalósítani. Nézzünk akkor Dániel könyve 8. fejezetéhez, ahol a másik két birodalmat mutatja be nekünk a Szentírás. Ez egy fantasztikus, döbbenetes leírás, annyira szeretem, hogy hihetetlen. Dániel próféta szemléli a harmadik versben a következőket. Felemeltem szemeimet, és láttam, és ímé egy kos állt a folyam előtt, és két szarva volt, és az a két szarv magas volt, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedett. Én megmondom őszintén, sokáig ezt a kost ilyen bárányszerű kosként képzeltem el. De láttatok másfajta bárányokat is? Láttátok például a magyar racka féle bárányt? Annak nem ilyen tekert szarva van, hanem hosszú, és én inkább így tudom elképzelni ezt a kost, mit látunk a jelképben, hogy két magas szarva volt, az egyik hosszabb volt a másiknál, és ez a másik milyen volt? Mi volt a jellegzetessége, hogy később nőtt, mint az alacsonyabbik. Ugye látjuk a történelemből, hogy előbb a médek voltak a birodalomnak a vezetői, és a két hatalom egymással döbbenetesen csatározott, például Círus király a saját apósa ellen viselt háborút, és gyakorlatilag aztán a saját nagybátyának adta át az uralkodást. De nagyon érdekes a birodalom. Lényeg a lényeg, hogy a perzsák nőttek ki magasabbra, ők voltak azok, akik végül is a birodalom igazi nagyságát megteremtették. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia erről a birodalomról. Láttam azt a kost szarvaival ökrelkezni napnyugat, észak és dél felé. Emlékeztek, hogy hány borda volt a szájában a medvénknek? 3, ugye? Itt is látjuk visszatérni a dolgot, ez már jó a 3. Igen, tehát látjuk, hogy 3 égtáj felé ökrelkezik, és úgy olvassuk, hogy semmi állat nem állhatott meg előtte, és senki sem szabadíthatott meg kezéből, és tetszése szerint cselekedett, és nagyjá lett. Milyen mértékben lett nagyjá? Tudunk-e valamit erről, ha máshonnan nem a Bibliából? Tudtok-e valamit, hogy milyen nagy lett ez a birodalom? Emlékeztek-e, van egy nagyon érdekes könyvünk a Bibliában, ahol tulajdonképpen egy pici betekintést kapunk a perzsa birodalom belsejébe. Tudjátok-e, melyik ez a könyv? Tessék! Eszter könyve. Lapozzunk egy pillanatra csak Eszter könyve elejéig. Ugye Eszter a történelmi könyveknél van, és csak nézzük meg itt rögtön a könyvnek az elején, fantasztikus leírást olvashatunk a birodalomról. Így olvasom. Ahasvérus idejében történt, ez az Ahasvérus az, aki uralkodott Indiától fogva Szerecsen országig. El tudjátok képzelni, milyen hatalmas birodalom ez? Nem volt távíró, nem volt mobiltelefon, fax és hasonlók, és kézben tartottak egy ekkora, óriási birodalmat. Azt mondja, 127 tartományon. És ha végigolvassuk itt Eszter könyvének az elejét, akkor a király egy rövid röp ünnepséget tartott a birodalom tisztartóinak. Mennyi ideig tartott a rövid röp ünnepség? 180 napig. 180 napon át mutogatta a király a gazdagságát, a nagyságát, az országának a hatalmát a tisztviselőinek. Gondoljátok meg, ma az országban egy kétnapos ünnep alatt tönkre menne az ország. Ott 180 napig ünnepeltek. 180 napig tartott a dínomdánon. Egy hatalmas, eltespett birodalommá vált ez az ország. Valóban naggyá lett. És tényleg úgy volt, ahogy látjuk, hogy nem volt, aki tőle megszabadíthasson. Azonban szemet vetettek észak felé a görögökre. Mi volt a medve tönkre menetelének az oka? Sok húst evett, elrontotta a gyomrát. Megölte a perzsa birodalom gyomrát a görögök felé kinyújtott kéz, és átszúrta a kezüket, egy nagyon szép bibliai jelképez, ezt Egyiptommal kapcsolatban használja a Biblia. Megpróbálták rátenni a kezüket, és végül a görögök szembeszálltak velük. Mindjárt látjuk is a Bibliának a leírását, hogy ez milyen fantasztikus. Látjuk-e, hogy itt is mi okozta a tönkremenetelét ennek az országnak? Az elbizakodottság, az önfelmagasztalás, az, hogy én mindent megtehetek. Nézzük, hogy hogyan ment tönkre ez az ország. 5. vers. És míg szemléltem, ímé egy kecskevak jött napnyugat felől az egész föld színére, és nem is illette a földet, és ennek a baknak tekintélyes szarva volt szemei között. És ment a két szarvúkoshoz, amelyet láttam állani a folyam előtt, és feléje futott erejének indulatában. És láttam a koshoz érni, és néki dühödött, és leütötte a kost, és letörte két szarvát, és nem volt erő a kosban megállani előtte, és leütötte a földre, és megtapotta, és nem volt a kosnak senkije, aki őt megmentse annak kezéből. Rakjuk össze ismét a birodalmakat, emlékeztek. Az aranyfej volt Babilon, milyen állattal jelképezve? Oroszlán. A Méd-Perzsa birodalom volt jelképezve milyen fémmel? Milyen állattal? És itt milyen állat jelképezi a perzsa birodalmat? Itt ebben a 8. fejezetben egy kos, aminek két szarva van, és hatalmassá lett, nagyjá lett. Nézzük a 3. birodalmunkat. Réz a szoborban, a 2. jelkép sorban hány fejű párduc? 4 fejű párduc, 4 sasszárnyal, és itt egy kecskevak, amelyiknek a szemei között egy nagy tekintélyes szarman. Hát én a két szarvú kecskétől is nagyon félek, mert már volt egyszer, hogy megkergetett, de gondoljátok meg, hogy egy kecske, amelyiknek van egy nagy tekintélyes szarva. Nem tudom, hallottatok-e már például az erdészetnek erről a kifejezéséről, hogy gyilkos. A szarvasok között mondják ezt. Miért? Mert a szarvacsagancsok általában szerteágazók, és amikor a szarvasbikák az őszi párzási időszakban egymásnak támadnak, akkor a szarvaik nem okoznak igazán sérülést egymásból, mert így összeállnak, és így tologatják egymást, összecsapnak, stb. A gyilkosnak a szarva azonban nincsen elágazva. hanem egy egyenes, vagy tehát egy viszonylag egyenes szarv nő ki tulajdonképpen az állatnak a fejéből, és a párzási csatározásnál halálra sebzi az ellene föltámadókat. Ezért az ilyen gyilkost az erdészek kilövik, hogy ne okozzon kárt a vadállományban. És képzeljétek el ezt a gyilkos kecskebakot, amelyiknek nem két szarva volt, ami összeakadhatott volna a két szarvával a kecskebakunk, a kosunknak, hanem egy tekintélyes szarva, ami a szeme között van, és ezzel fut neki a kosnak. Milyen sebességgel ment, gyerekek, ez a kecskebak? Repült a föld fölött, képzeljétek el. Nem akármennyire sebesen, hanem annyira, tudjátok, mint a lába se érte a földet, de ez nem elfelé ment, hanem idefelé jött és neki szaladt, leütötte és megtapotta. Emlékszünk-e azonban, hogy milyen állat jelképezte a görög birodalmat a második állat sorban? Négy szárnya volt, és hány feje? Négy feje volt, és itt meg azt olvassuk, hogy egy tekintélyes szarva van. Hogy lesz ebből a tekintélyes szarvból négy fej? Nézzük a következő verset. Így olvasom. 8. vers a 8. fejezetben. A kecskebak pedig igen nagyjá lett. Tudnilik, Nagy Sándor egészen Indiáig kiterjesztette a birodalmát. Tudjátok, hol van Görögországhoz képest India? Tudjátok, belelógat az indiai óceánba az a nagyon érdekes szív alakú földrész, az India, és egész eddig elhozta a birodalmának a határát Görögországtól. Hihetetlen. Azt is olvastam, mikor készültem a szolgálatra, hogy olyanokat tervezett már, amikor ezeket a hadjáratait megvalósította, hogy elmegy egészen Gibraltárig. Tehát az európai földrészt is szerette volna birodalma alá hajtani, azonban Nagy Sándorral volt egy kis probléma. Ahogy haladt kelet felé, felvette azoknak a népeknek a szokásait, az önkényuralmi szokásait, és végül kitalált valamit. Ugye azt mondtam, hogy az emberi történelem az az önfelmagasztalásnak a története. Mit talált ki Nagy Sándor, emlékeztek-e? Hogy ő Isten. És amikor ezt kitalálta, akkor így olvastam, hogy egy tüdőgyulladással megtűzdelt maláriás megbetegedésben meghalt. 32-33 évesen változók az idők, amiket írnak. Halálának az időpontját tudják. Babilon városában halt meg mindössze 33 évesen. Nézzük, hogy a Bibliánk hogyan fogalmazza meg ezt. 8. vers. A kecskebak pedig igen nagyjá lett, de mikor elhatalmasodott, eltört a nagy szarv, és helyében négy tekintélyes szarv nőtt ki az ég négy széle felé. Látjuk, hogy ki volt a nagy szarv. Nagy Sándor. Nagy Sándor volt a nagy szarv, letört fiatal korában, élete virágában, és átadta helyét a vezéreinek, akik közé igazából nagy birodalmat hárman tudtak építeni. Látjuk, hogy az önfelmagasztalásnak a birodalmai ezek, ahogy emberek az egyik a másik fölé igyekszik kelni, és letaposni a másikat. Látjátok, mit csinálta a kos, amelyik a perzsa birodalmat szemléltette? Mindenkit leigázott, senki nem mentett meg a kezéből. Mit tett a görög kecskevak a kossal? Megtaposta, eltiporta. Mit olvastunk a 7. fejezetben a 4. szörnyetegről? A vasfogaival mindent befalt, a lábaival a maradékot összetaposta. Látjátok, amikor mások emberek a másik fölé kerekednek, nem a másik fölemelésére törekszenek, hanem hogy a másikat lenyomják és letapossák. És azon gondolkodtam, hogy ez a történet, amit eddig olvastunk, ez egy röpke 3-400 esztendőnek a története. És ezután jön a Bibliánknak a 4. állatról szóló jövendőlése, amelyik a következő képen szól. Nézzétek meg ismét a 8. verset a 7. fejezetben. 7.-8. verset, bocsánat. Ezután láttam éjszakai látásokban, és ímé negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, folt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. És mi alatt a szarvakat szemléltem, ímé másik kicsiny szarv növekedett ki azok között, és 3 az előbbi szarvak közül kiszakasztatott őtőle, és ímé ember szemekhez hasonló szemek voltak abban a szarvban, és nagyokat szóló száj. Nagyokat szóló száj. Gondoljátok meg, hogy azok a királyok, azok az uralkodók, akikről eddig beszéltünk, kezdve Nabukodonozorral, mondtak nagyokat? Nagyokat szóltak a szájukkal? Nabukodonozor, emlékeztek, mielőtt megőrült volna, mit mondott sétálva a babiloni palotának a falán? Nem ez a nagy Babilon, amelyet én építettem a magam tisztességére, királyság házának. És akkor szólt az isteni szózat. Vagy olvassuk Nagy Sándorról, hogy Istenné kiáltatta ki magát. Nem mondhatjuk, hogy nagyokat szóltak ezek az emberek a szájukkal. És mégis nem tudnak a nyomába érni a negyedik állat kis szarvának, amelyikről azt mondja a Bibliánk, hogy egy nagyokat szóló szája van. Nézzétek meg, hogy miket szól nagyokat a 7. fejezet 25. versében. És sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Testvéreim, amikor Szabó Attila tartotta az előadását, úgy próbálta érzékeltetni, akik ott voltatok, láttátok, a törvény kifejezést, fölemelt egy könyvet, és leejtett. És azt mondta Attila, hogy ez a törvény, ami mindig megismétlődik következetesen, és nincs különbség, ugye ez a gravitáció törvénye, a tömegvonzásé. Ha fölemeljük, ennek le kell esnie. Az Isten alapított egy törvényt, amit a mindenség törvényéül szánt, adott az embereknek egy törvényt, jelesül a 10 parancsolatot, amelyet változhatatlannak, megingathatatlannak szánt, ami olyan fix és biztos, mint ahogy a könyv leesik, amelyiket elengedjük. És ehhez képest jön egy hatalom, amelyik azt mondja, hogy én ezt megváltoztatom. Hogy felemelem a szarvamat, felemelem a számat az egek Istene ellen, hogy az Isten törvényét semmibe veszem, hogy a magasságos egek szenteit megrontom. És évszázadokon át ez a hatalom üldözte a keresztényeket, a másként gondolkodókat elnyomta, megégette, kivégeztette. Ismeritek ezeket a cselekedeteket? Hány éven keresztül csinálhatta ezt? Ugye itt van ebben az igében, rögtön az igének a végén, hogy kezébe adattak 1260 napig. És azon gondolkodtam, hogy a Jóisten mindig, amikor egy uralkodó felül emelkedett azon, ameddig emelkedhetett volna, a mindenható mindig megállította. Látjátok Nabukodonozor, Nagy Sándort, a Perzsa Birodalmat és mindent. Ezt a hatalmat meg a mindenható Isten megengedte, hogy ilyen rendkívül sokáig dolgozzon. És az a különlegessége a 7. fejezetnek, hogy ennek a hatalomnak a megítéltetése csak a legvégső időpontban következik el végképp. Ugye látjátok, hogy a szörnyetegnek, amelyikről itt a 7. 8. versben olvasunk, hány szarva volt? Gyerekek, emlékeztek rá? Hány szarva volt? Nézzük meg! 7. versnek a végén 10 szarva volt néki. Hogyha megfigyeljük, kedves gyülekezet, a szobrot, és megyünk föntről lefelé, arany, ezüst, réz, 2 láb, vas és cserép lábfej, és mire osztik a végén szét? 10 lábújra. Itt vagyunk most, ugye? Mondhatjuk, a római birodalom előbb 2 részre osztott, emlékeztek? Ugye volt a nyugat-római, kelet-római birodalom, ezt jelképezi a 2 vasláb, és utána törékenyi szétesésre hajlamossá válik a birodalom, és 10 ujja, illetve 10 szarva van ennek a birodalomnak. egészen eddig zajlik ez a nagyokat szóló, szájról szóló történetünk. Hogyan lesz, hogy a mi korunkban is nagyokat szólnak majd a felséges ellen? Jelenések könyve 16. fejezetéből emlékeztek a múltkori igeszolgálatban, ne lapozzunk oda, csak említeni szeretném. Emlékeztek, mi történik? A földnek és az egész világnak a királyaihoz elmegy három tisztátalan lélek, és összegyűjtik azokat a mindenható Istenem a nagy napjának viadalára, arra a helyre, amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek. Emlékeztek, szóltunk arról, hogy ez az Armageddon mit jelent, nem az utolsó nagy világháborút, hanem a föld királyait, vezetőit összegyűjtik az Isten népe elleni háborúra. Az Isten népe elleni háborúra. És tudjátok, mi a fantasztikus és döbbenetes? Az Úr Jézus mit mondott, mikor jön el a vég? Máté 28:14-ben. Amikor az Isten országának az örömüzenete hirdettetik bizonyságul minden népnek. Mit mondtunk az elmúlt alkalommal, hogy mit jelent a bizonyságul hirdettetés? Nagyon fontos, de nem. Mit jelenik, amikor valami bizonyság? Légből kapott. Megingathatatlan. Emlékeztek rá, amikor Péter apostol az Isten szent lelkének az üzenetét hirdette az embereknek pünkösd után, mindenki hogyan hallotta az apostoloktól az üzenet hirdetést? A saját nyelvén. Világos volt, hogy ezt más nem tehette velük, csak az Isten lelke. Bizonyíték volt rá, hogy az Isten lelke munkálkodik általuk és tesz általuk csodát, hogy eljusson az üzenet mindenhová. Bizonyság volt, hogy ez az Isten lelkének a munkája. Hogyan fog hirdettetni akkor az evangélium az utolsó időkben az Isten népe által? Ugyanilyen bizonyos lesz és bizonyság lesz, hogy ez az Istentől származik. Ennek ellenére mit fognak tenni a világ fejedelmei? Összegyülekeznek. Hogy olvassuk a második Zsoltárban? A föld fejedelmei felkerekednek, és a föld királyai együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen, hogy szaggassuk le az ő bilincseiket. És az Úr neveti őket, és azt mondja, hogy okuljatok földnek bírái. És mit mond a fiúnak, hogy hogy töri őket össze? És mit csinál, de hogy mit tör össze? Mint? Összetöröd őket, mint? Cserépedényt. Mint cserépedényt. Emlékezzetek vissza a nagy szobor, amit látott Nabukodonozor, hogy törik össze? Nem úgy, mint ami vasból van, meg részből, meg ezüstből, meg aranyból, hanem összetörik, mint a nyári szélűn a polyva, és elviszi az egészet a szél. Testvéreim, azt gondolom, hogy ha valaha föllázadt az emberiség az Isten ellen, és kifejezte az Istennek a semmibe vételét, akkor ennek a korához érkeztünk el mi, és ennek leszünk a szemlélői. Adja az Isten, hogy hamarosan. Az emberek, adja az Úr, hogy mi ne legyünk közöttük, az Isten nyilvánvaló bizonysága ellenére fogják fölemelni a szarvukat az Isten népe és az ő felkentje ellen. Kinek a gondolkodás módja ez? Lapozzunk Ésaiás próféta könyve 14. fejezetéhez. Ésaiás próféta könyve 14. fejezetéhez, hogy kinek a gondolkodás módját viszik véghez önmagukban. Ésaiás 14-ből olvasom a 12. verstől. Így szól. Miként estél alá az égből fényes csillag hajnal fia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te ezt mondtad szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Fölibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Kinek a gondolatmenete ez? felmagasztaltatni az Isten fölé. Nem tudom, hogy mennyire igaz, akik talán a filozófia történetben jobban jártasak. Talán egy Nietzsche nevű filozófus mondta ki azt a gondolatot, hogy az Isten halott. Nem tudom, jól emlékszem rá? Gyermekkorom egyik kedvenc mondása volt, mikor valahol látta valaki kiírva a metrón, hogy Isten halott, Nietzsche. Néhány nap múlva megjelent a felirat alatta, Nietzsche halott, Isten. Az ember ilyen gondolatokat tud kitalálni, amikor távolodik az Istentől, és amikor hajlandó és hajlamos fölemelni magát az Isten fölé. Kedves testvéreim, nekünk, mint akik ismerjük a Szentírást, ebben a világban kell hirdetnünk Isten üzenetét, ami a hármas angyali üzenetben valósul meg az egész világ számára. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. A mi feladatunk, hogy lássák az emberek, hogy az Isten valóban létezik, valóban él, és hogy bizonyságul hirdettessen az ő országa eljövetelének az üzenete, az evangéliuma. Nem fogunk tudni odaállni az emberek elé, ha most nem készülünk erre a munkára. Testvéreim, látjátok, a mindenható Isten csodálatosan formálta a történelmet. Az Isten úgy szőtte össze a történelemnek a gyönyörű szőnyegét, hogy minden az emberek saját akarata szerint legyen, de mégis az Isten tervei valósuljanak meg csodálatosan. Ebben a munkában mi is közreműködők lehetünk, adja az Úr, hogy legyünk. Segítsen meg bennünket az Isten, hogy látva a mindenható történelem formálását, mi is a munkatársai legyünk ebben a fantasztikus munkában. Segítsen meg bennünket, hogy tanulmányozzuk az igét, tanulmányozzuk az írásokat. Ismerjük jól ezeket a jövendőléseket, hogy amikor megvalósulnak a proféciák eseményei, akkor rá tudjunk világítani az embereknek. Ne gondoljátok, hogy az Úr nem tud benneteket felhasználni. A proféták közül nagyon sokan voltak úgy, hogy Uram, én nem tudok beszélni. Emlékeztek Mózes, mit mondott az Istennek, ott állva a csipkebokornál? Uram, én nem tudok beszélni. A proféták közül Ésaiás, Jeremiás mind ilyen problémával küzdöttek. De az Isten szent lelke, amikor betöltötte őket, akkor hatalmas eszközei lettek a mindenhatónak. Gyerekek, hozzátok is hadd szóljak. Nektek talán mindnyájunknál nagyobb feladatotok lesz. Mi még ugyan fiatalnak látszunk, de egyre inkább idősödni fogunk. Kérünk benneteket, hogy ti is tanulmányozzátok az Isten igéjét. Csodálatos szépségek vannak benne, és az emberek várnak majd arra, hogy valaki megértesse és megmagyarázza nekik. A Jóisten lelke képessé tud tenni mindnyájunkat, mindnyájatokat, hogy ebben az ő eszközei lehessetek. Én kívánom, hogy a mindenható ebben legyen a mi áldásunkra, és az ő szent lelke ezt munkálja ki a szívünkben. Amen. Mennyei atyánk, nagyon köszönjük, hogy nem csak a világ mindenséget, hatalmas galaxisokat, hatalmas távlatokat igazgatod, hanem itt a Földön is cselekszel. Köszönjük, hogy a történelemben ilyen pompásan valósult meg akaratod, és hogy megtiszteltél azzal bennünket, hogy a vég idejében élhetünk, amikor a befejezéshez érkezik minden. Tudjuk, hogy nagy a felelősség, de tudjuk, hogy a te igéd azt ígérte, hogy megvalósul a te népeden, hogy bizonyságul hirdethetjük a te országod közeledtének örömhírét. Istenünk, köszönjük, hogy a 10 lábúj idejében élhetünk, amikor megpróbálják a vasat és a cserepet összehozni, egyesíteni, és hogy ebben az időben állított fel országodat, amely romolhatatlan lesz. Tégy minket is ennek az országnak a polgáraivá, mind felnőtteket, mind gyermekeket, Segíts meg bennünket, hogy a Te igéd kutatása igaz világosságot gyújtson szívünkben, ami más embereknek is átadható. Áld meg, kérünk, szombatunk hátralevő részét. Segíts, hogy az igéről szóló beszélgetésben teljék, igaz szeretetben, békességedben, a Te szombatodhoz illő módon. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, és elhozod országodat minél előbb, Fiad nevében. Amen.